Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 151. dicséretünket. 151. dicséret így kezdődik, Uram Isten.
Istenséges, minket megsegíteni, így nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi
elfoglalva a 445. dicséret első 4 versét énekeljük. A 445. dicséret így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem.
Oh,
Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elétárom nyomorúságomat. Amikor elcsügged bennem a lelkem, te ismered ösvényemet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 14. fejezetéből, a 13. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 14. fejezetének 13. versétől szól most hozzánk. Amikor meghallotta Jézus keresztelő János halálát, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva gyalog követte a városokból. Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül. Megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, és azt mondták, puszta hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el a sokasságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak élelmet. Jézus azonban azt mondta nekik, nem szükséges elmenniük. Ti adjatok nekik enni. Erre ők azt felelték, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig így szólt, hozzátok ide. Akkor megparancsolta a sokasságnak, hogy üljenek le a fűre. Vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Majd megtörte a kenyereket, a tanítványoknak adta. A tanítványok pedig a sokasságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, felszedték a maradék darabokat. 12 tele kosárral. Akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, az asszonyokon és gyermekeken kívül. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük, hogy egész héten tapasztalhattuk a te jóságodat, szeretetedet, átélhettük, hogy hordoztad az életünket, dolgainkban előttünk jártál, igazgattad azokat, és köszönjük, hogy minden nap kínáltad nekünk a lelki eledelt, a te ígédet. Köszönjük, hogy átélhettük, hogy közel vagy az életünkhöz, odafordulhattunk hozzád, segítségül hívhattunk, és magasztalunk azért, hogy újra ezt a napot veled tölthetjük, és hogy itt is szól a te ígéd, amely által munkálkodni akarsz az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és szeretnénk ezt átélni, szeretnénk mi is úgy itt lenni, hogy találkozunk veled, ráhangolódunk a te ígédre, hogy az eljusson valóban a szívünkig, a lényünk mélyében, és ott egy új életet hozzon létre, tovább segítsen ebben minket, hogy valóban a mindennapokban tudjuk alkalmazni is azt, amit olvasunk, hallgatunk. Mert tudunk, meg kell vallani, hogy bizony időnként előfordul, hogy egy-egy nehéz helyzetben nem alkalmazzuk az igét. Emberi eszközökhöz, módszerekhez fordulunk, és utána ott van a kudarc, a csalódás. De köszönjük, hogy annyira szeretsz, hogy újra utánunk jössz, megkeressel, magadhoz ölelsz, rá segítesz a keskeny útra, és szeretnénk most ezen haladni. És ehhez kérjük az ige útmutatását, vezetését. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 171. dicséretet énekeljük. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma 14. fejezetében, a 16. versben. Jézus ezen azonban ezt mondta tanítványainak, nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni. Foglaljuk el helyünket. Heródes király, illetve negyedes fejedelem kivégeztette keresztelő Jánost, mert ő Isten igéjéhez ragaszkodott. És megmondta, megmerte mondani a királynak, hogy ahogy él, az nem tetszik az Istennek. Nem szabad neked együtt élni a testvéred feleségével. Rámutatott, hogy az Isten igéje ezt elítéli, és neki változtatni kellene. De a király erre úgy reagált, hogy elfogadta majd aztán a felesége unszolására, lefejeztette. És ez a hír eljut Jézushoz. Elmondják neki, hogy Jánost megölték. És úgy látom, egy kicsit ebben benne van egy üzenet, hogy Jézus vigyázz, mert te is így járhatsz, mint János. Vigyázz arra, hogy mit mondasz, mit teszel, mert esetleg annak hasonló következményei lehetnek, mint János életében. Mert az ördög mindig meg akarja félemlíteni az Úrnak a gyermekeit, és azt szeretné elérni, hogy Isten gyermeke, Isten népe néma legyen. Nem merjen szólni. Nem merjen szólni, mert akkor abból baja származik. Ugye keresztelő János mellett nem voltak ilyen emberek, akik azt mondták volna, ne szólj a királynak, ne szólj bele az ő életébe, mert pórul jársz. És ezért szólt, merte hirdetni, ami rá volt bízva. És mintha Jézusnak is üzennék, hogy ne szólj bele Izrael vezetőinek a dolgába, ne tégy olyat, amivel ők nem értenek egyet. De tudjuk azt, hogy Jézus nem az emberi véleményekre figyelt, nem azt foglalkoztatta, ki hogyan fog reagálni az ő tetteire, vagy tanítására, hanem ő mindig fölfelé, az Atyára figyel, az ő akaratának akar megfelelni, és nem az emberek elvárásának. És ez fontos mindig a tanítványok számára is, hogy nekünk az Atya akaratának kell megfelelnünk. És nem szabad engednünk az elvárások nyomásának, mert nem az a feladatunk, hogy bármilyen elvárásnak megfeleljünk, hanem az, hogy Jézust kövessük, az ő akaratának, tanításának tegyünk eleget és feleljünk meg. Tehát van ebben egy ilyen fenyegetés is, vagy legalábbis egy üzenet, hogy Jézus vigyáz, és azt olvassuk, hogy amikor meghallja ezt a hírt, elment onnan egy puszta helyre egyedül. Igen, elmegy arról a helyről Jézus, de nem azért, hogy meneküljön, nem azért, hogy komolyan veszi, hogy lám, én is veszélybe kerülhetek, és jobb, hogyha befogom a számat, jobb, hogyha félrevonulok és csöndbe maradok, hanem félrevonul egy puszta helyre egyedül. Ugye ez azt jelenti, hogy elmegy, keres egy olyan helyet, ahol nem zavarják az emberek, ahol csönd van, ahol egyedül lehet, mégpedig az Atyával. Jézus számára az egyedüllét mindig azt jelenti, együtt lenni az Atyával. És megkeresi azt a csöndes helyet, ahol együtt lehet vele. És ez is fontos üzenet, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy egyedül legyünk az Úrral. Csak vele. És vajon tudunk-e egyedül lenni? Tudok-e egyedül lenni az Úrral? Úgy, hogy akkor semmi más nem számít. Ki van minden zárva? Félre van minden téve? Csöröghet, moroghat, szólhat, bármi? Lehet bármilyen fontos dolog, de én most az Úrral vagyok együtt. Mert szükségem van, hogy egyedül legyek vele. Tehát Jézus is átélte, hogy most ebben a helyzetben, hogy megölték Jánost, aki az ő útkészítője volt, aki hát rokona is volt, ugye unokatestvére, ezt a helyzetet, ezt a halálhírt, ezt Istennel élje meg és dolgozza fel. Mondhatnánk úgy is, hogy Jézus gyászolja Jánost. Neki is szüksége van, hogy ezeket az eseményeket, fájdalmakat földolgozza az Úr előtt. És ha neki szüksége van rá, hogy egyedül legyen az Úrral, mennyivel inkább nekünk. Mennyivel inkább nekünk van szükségünk arra, hogy az életünk minden dolgát, nehézségét, problémáját oda vigyük hozzá. És vele éljük meg. Tehát nem menekül, hanem azért megy, hogy együtt legyen Istennel, ráhangolódjon az ő akaratára, és tulajdonképpen ebben az egyedüllétben fog megerősödni abban, hogy neki folytatni kell azt, amiért jött, meg fog erősödni abban, hogy igen, ő is odaadja majd az életét, de tudatosan, mert ő ezért jött. Hogy elmenjen a Golgota keresztjére, értem és értünk, és ott meghaljon helyettünk, meghaljon helyetten. És jó ezt végig gondolni, hogy ezért jött Jézus, hogy meghaljon én helyettem, és ide mindenki saját életét, nevét helyettesítse be. És mondjuk ki, hogy igen, ezért jött. És Jézus nem menekül el, nem futamodik meg, hanem vállalja, és megy tovább a keresztre. A kereszt felé. De megáll egy pillanatra, hogy megerősödjön, feltöltődjön, mert ez szükséges a számára. És ezzel mutatja Jézus, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy megálljunk, feltöltődjünk, megerősödjünk, mert igazából az Úr jelenlétében tudunk megerősödni. Azt látjuk, hogy Jézus elindul egy puszta helyre egyedül, a sokaság pedig ezt hallva gyalog követte őt a városokból. Elterjed a híre, hogy Jézus hajóba száll és átmegy a túlsó partra, és az emberek úgy döntenek, hogy utána megyünk Jézusnak. Mondhatnánk így, hogy nem hagyják Jézust egyedül lenni. Nem engedik, hogy egy kicsit félrevonuljon, csöndben legyen. Mintha úgy állnának hozzá, hogy Csak én vagyok a fontos. Nem érdekes, hogy Jézus most csendben szeretne lenni, töltődni akar. Megyek, mert az én ügyemmel kell, hogy foglalkozzon. És tényleg mennek utána, meg is előzik, hamarabb odaérnek a helyszínre, mint Jézus. Vagyis nem hagyják Jézust pihenni, csöndbe lenni, feltöltődni. És szabad nekünk is ezen elgondolkodni, hogy nem kísérte meg minket is ez, hogy időnként nem tudunk a másiknak nyugalmat hagyni, nem engedjük, hogy pihenjen, elcsendesedjen, igét olvasson, egyedül legyen az Úrral, mert én vagyok a fontos. Mindig velem kell, hogy foglalkozzon. Végig kell gondolnunk, hogy nem kísérte minket és a sokasságnak ez a magatartása. Azonban ennek, hogy Jézus után mennek, és nem hagyják őt nyugodtan, van egy olyan üzenete is, hogy ezek az emberek ennyire vágyakoznak Jézus után. Ennyire tele van a szívük, hogy nekem Jézussal kell lennem, hogy minden pillanatot kihasználnak, megragadnak, hogy vele lehessenek. Nem engedik, hogy elmenjen. Nem úgy gondolkodnak, jól van, letelt az alkalom, mi is hazamegyünk, hanem azt mondják, hogy menni kell, mert nem tudjuk, mennyi lehetőségünk van. Nem tudjuk, hányszor lehet még Jézussal találkozni, mint hogy mi se tudjuk. Mi se tudjuk, hogy mennyi időnk van még. Nem tudjuk, hányszor mehetünk igét hallgatni. Hányszor vehetjük még kezünkbe a Bibliát. És ezeknek az embereknek a Jézus utáni menetele, mintha ezt is kifejezné, hogy nem tudjuk, hogy még hányszor találkozhatunk vele, vagy talán már érzik, hogy Jézus meg fog halni, és ezért, amíg itt van, megyünk és keressük, megyünk, mert hallgatni akarjuk, megyünk, mert gyógyulni szeretnénk. És amikor Jézus kiszáll a hajóból, nagy sokaságot lát maga körül, és megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket. És olyan jó látni Jézus, mennyire más, mint mi. Milyen csodálatos az ő személyisége, hogy ragyog rajta keresztül Istennek a lénye, mert ugye elhatározta, hogy most egy kis nyugalmat akar, emberek nélkül szeretne tölteni egy kis időt, most nem akar mások problémájával foglalkozni, csak az Atyával. És amikor kiszáll a hajóból, és azt látja, hogy itt ez a sokasság, és nem jön össze, amit terveztem, akkor Jézus nem borul ki. Nem lesz mérges, nem fog haragudni rájuk, hanem azt olvassuk, hogy megszánja őket. Pedig mondhatnánk azt, hogy zaklatják. Nincs egy perc nyugalma, és mégis megszánja őket, ami azt jelzi, hogy Jézus látja ezeknek az embereknek a belső lelki szükségét. A másik evangélium úgy írja le, hogy úgy látja őket, mint pásztor nélkül való juhokat. Tehát azt látja, hogy pásztorra van szükségük. És ezért nem küldi el őket, hanem elkezd velük foglalkozni, tanítja, gyógyítja ezeket az embereket. Tehát ilyen a mi Urunk, így reagál még a zaklatásra is. Mondhatnánk, ő mindig rendel, mindig mehetünk hozzá. És szabad végig gondolni, hogy én hogy is reagálok arra, amikor fölborítják egy tervemet, amikor elhatároztam, hogy mit fogok tenni, És akkor jön valaki, aki igényli, hogy foglalkozzunk vele, aki szeretne hallani az evangéliumról, elküldjük, vagy azt mondjuk, igen, változtatok a programomon, mint Jézus, ugye az ő programja, hogy egyedül leszek az atyával, és tud változtatni. Ez is fontos, tudok-e változtatni, akarok-e változtatni, akarok-e másképp, mint ahogy ezt eddig tettem, vagy ahogy elterveztem. És Jézus tud, mert látja a belső lelki igényüket. Vajon mi is mindig meglátjuk a másikban azt a belső lelki igényt? Talán azért zaklat, mert szeretné, hogy meghallgassuk. Talán azért nem enged nyugtott nekünk, mert szeretné, ha beszélgetnénk vele, ha mondanánk valami olyat, ami biztat, bátorít, reménységet ad. Ha beszélnénk Jézusról, lehet, hogy pont azért toppan be valaki, de meglátjuk-e? Vagy csak az, hogy na most, minek jött? Ez nem megfelelő időpont, és reméljük minél hamarabb távozik, hogy folytathassuk tovább, amit elterveztünk, vagy észrevesszük a zavaráson túl a lelki igényét. És próbálunk valamit adni, és Jézus ad az embereknek, meggyógyítja őket, rendel. Na most azt látjuk, hogy egyszer csak beestelődik. Ilyen megdöbbentő, hogy indul a nap, hogy elindul Jézus reggel, hogy egyedül legyen, és egyszer csak este van, és nem tud egyedül lenni. Nem tud egyedül lenni, nem marad idő magára, és milyen érdekes, hogy még ekkor sem bocsátja el a sokaságot, és ez feltűnik a tanítványainak. Nagyon nem értenek Jézussal egyet, és azt mondják, hogy hát Uram, ha már fölborították az egész napod rendjét, meg legalább most küld már el őket. Ebbe kicsit gondolom az is benne volt, hogy ők is szerettek volna már egy kis nyugalmat maguknak. Hát küld már el őket, elegünk van ebből, hadd pihenhessünk egy kicsit. Azt mondják neki, hogy puszta hely ez, és az idő már későre jár. Hát igen, az még egy olyan kor és világ volt, hogy nem volt minden utcasarkon, minden termőföldön Tesco meg Billa, mert ugye ma már a termőföldön üzletek nőnek. Ugye azok termik azt, ami kell nekünk, és majd egyszer azt mondjuk, hogy hova lett a termőföld. Hova lett a termőföld? Na, ott még volt puszta hely. Ott még volt olyan hely, amit nem építettek be. És azt mondják, későre jár, és bocsásd el a sokasságot. Menjenek el a falakba, vegyenek maguknak élelmet, mert ugye kidőlnek. Ugye meg tudják magyarázni, van indokuk, vegyenek élelmet, azért küld el. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, és az egyik az idő már későre jár. És ez engem úgy megragadott, az idő már későre jár. Az idő már későre jár. Azt jelenti, hogy jön az este. Jön az este, és János evangéliumában, a 9. részben beszél az Úr Jézus, hogy Az idő későre jár. Hogy amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Hogy az idő későre jár, és Jézus nem elküldi az embereket, hanem azt mondja, hogy most kell munkálkodni, mert kevés a sok a munka, és kevés a munkás. És Jézus munkálkodik. És ezzel rá teszi, felhívja a figyelmünket arra, hogy eljön az éjszaka, akkor nem lehet az evangéliumot hirdetni. Amikor eljön a sötét, amikor olyan időszak áll be, hogy nem lehet, vagy nagyon nehéz, és azt mondja a Jézus, hogy amíg időnk van, addig munkálkodjunk. És mit mond most az ige, az idő már későre jár. Közel van az az időszak, amikor újra eljöhet az az idő, hogy nem igazán fogják támogatni az evangélium hirdetését. Ugye volt már olyan időszak, és mi azt gondoljuk, hogy többet már az nem fog visszajönni, olyat, hogy nem akarnak Bibliát, olyat, hogy ugye megszüntetik az egyházi alkalmakat, visszajön. Az idő már későre jár. Közel van az este. Közel van ez az idő, amikor nem lehet. És mit mond Jézus? Hogy ragadjuk meg a lehetőséget. A másik, hogy idő későre jár, azt is jelenti, hogy nem tudjuk személyesen sem, hogy mikor jár le az időnk. És ezért használjuk jól fel, használjuk ki arra, hogy éljünk az igével, tegyünk bizonyságot, vezessünk másokat hozzá. De a tanítványok nem így látják, bocsásd el a sokasságot, hogy menjenek el. Úgy gondolják, mivel későre jár az idő, el kell küldeni az embereket. Nem tudjuk megoldani, menjenek, oldják meg, vegyenek maguknak, ha tudnak, ha meg nem, ugye az az ő dolguk. És azért ez olyan megdöbbentő, hogy ott vannak Jézus mellett ezek az emberek, és nem Jézusszerűen gondolkodnak. Egyszerűen a gondolkodásuk még mindig lemaradt Jézustól. Nincs hozzá hangolva. Nem keresik, hogy mi is a Jézus megoldása ebben a helyzetben, sőt, nekik már tudni kellene. Ismerik az igét. Hallják Jézus tanítását. Ugye az Ószövetségben ott van, hát ha baj van, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Mit csinálnak? Elküldenék az embereket. Ahelyett, hogy oda mennének Jézushoz, segíts! Itt ez a sok ember, de hisszük, hogy te tudsz nekünk megoldást adni, segíts! Aztán Jézustól hallották azt az ígét, hogy ne aggodalmaskodjatok. A ti életetek felől mit esztek, mit isztok, miben ruházkodtok. És egyszerűen elfelejtik, nem alkalmazzák. Van egy élethelyzet, és nem alkalmazzák Jézus tanítását. Nekünk el kell ezen gondolkodni, hogy tudunk igéket. Biztos, hogy mi is tudjuk idézni például ezt, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől. De alkalmazzuk is. Amikor jön egy ilyen élethelyzet, hogy úgy látjuk, nincs mit enni, nincs mit az asztalra tenni, nem tudunk nekik segíteni, akkor a tanítványoknak kellett volna, ha ne aggódjunk, hát itt van Jézus, mondjuk el neki. És ezek a tanítványok nem tudják alkalmazni, vagy nem akarják. És ezt végig kell gondolni, hány igét tudunk kívülről, de vajon egy-egy krízis helyzetben előjön-e az az ige, és arra építünk-e? Mondhatnám azt is, hogy most ez a helyzet, hogy ott van sok ember, és eljött az este, és valahogy meg kell oldani a helyzetüket, ez egy próba. Mert Isten megpróbálja az övét. Vajon mit fogtok tenni? Nem véletlen nem küldi el Jézus ezeket az embereket. Megpróbálja, megvizsgálja, hogy reagálnak a tanítványok. Kíváncsi rá! És ugyanúgy, egy nehéz élethelyzet, Azért jön az életünkbe, mert Jézus megvizsgálja, hol tartunk, hogyan reagálunk, milyen választ adok rá. A tanítványok válasza, menjenek el vásárolni. Ezt bárkinek tudta volna mondani. Ehhez nem kellett tanítványnak lenni. Jézus mellett lenni, hogy emberek, menjetek el az üzletbe. Még nyitva van, meg úgyis éjfélig, meg ki tudja, meddig van nyitva, menjetek oda, vásároljatok. Ehhez nem kell tanítványnak lenni. Milyen választ adok? Olyat, amit bárki megadhat, egy nem hívő is, vidáman, vagy olyat, amit csak Isten gyermeke adhat? Milyen válaszokat adok egy-egy helyzetben? És hát ezek a tanítványok, mondhatnánk azt, hogy megbuktak. Rossz választ adnak, menjetek el vásárolni. Pedig hallották azt az igét is, hogy kérjetek és adatik nektek. Hol van? Hol az ige? Hát miért nem emlékeznek? Kérjetek! Hát mikor kérnénk, ha nem most? Hogy itt a sok ember nincs mit adni. Hát miért nem kérnek? És mikor, ha nem most? És mi hogy vagyunk ezzel? És Jézus válaszol nekik, és mit mond? Nem szükséges elmenniük. Nem azt mondja, amit hallani szeretnének. Nem azt mondja, hogy küldjétek el őket, hanem azt, hogy nem kell elküldeni. Vagyis van megoldás. Hát miért nem látjátok meg, hogyha itt vagyok, akkor van megoldás. Akkor nem elküldeni kell, hanem hozzám kell fordulni. De nem akarják érteni. És mit mond ezután az Úr? Ti adjatok nekik enni. És ezen megdöbbennek. Mi? Hát hogyan? Ugye már hamarabb eszükbe kellett volna jutni, hogy igen, azért van 5 kenyerünk, és 2 halunk. Hogy is kezdik? Nincs. Itt egyebünk csak 5 kenyerünk, 2 halunk. Nincs. Mindjárt az az első. Nincs. Nem tudom megoldani. Aztán kiderül, hogy mégiscsak van valami. És mit mond Jézus? Egy másik evangélium úgy mondja, hogy elég. Elég. Ha van egy kevesed, az elég. Nem sok kell, hanem elég a kevés. És mit mond aztán, hogy hozzátok ide. És innen kezdve elkezdi Jézus tanítani őket, mi a megfelelő döntés, mi a legmegfelelő tett egy ilyen helyzetben. Lássátok meg, mi az, amitek van, azt szedjétek össze, elég egy kevés, egy morzsa, azt hozzátok ide. Hozzátok ide. Ez az első lépés. Hozzátok ide. És ezt a tanítványoknak már tudni kellett volna. Hát csak ennyi. Vigyük oda. Hozzá. Tegyük a kezébe, és lesz megoldás. És ezt alkalmazzuk-e? Ott van-e bennünk? És eddig nem volt, legyen ott, hogy ha elakadunk, mit tegyek? Ezt mondja Jézus. Hozd ide. Hozd ide a problémádat. Azt, amiben elakadtál, amire nincs megoldás. Vagyis úgy gondolod, nincs megoldás. A családtagjaidat. Hozd ide! És oda viszik, ő pedig megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre. Ott az a sokaság, egy rendezetlen tömegbe, de úgy nincs vacsora. Jézus rendezi. Nem úgy van, hogy itt vagytok, és azt csináltok, amit akartok, te is kapsz egy darab halat, te is, és akkor az egyik itt teszi meg, a másik ott teszi meg. Ahol Jézus van, ott rend is van. És ehhez a rendhez igazodni kell. Azt fog kapni, aki betagolódik, aki leül, aki engedi, hogy Jézus közösségé formálja. Ez az első, hogy a sokaságból egy közösséget formál. Nem egy tömeg, hanem közösség, akiért majd Jézus az életét adja. Tehát ez fontos. Le kell ülni közösségbe, és együtt étkezünk. És gondoljuk végig, van-e ma még közös étkezés? Le tudunk-e együtt ülni családtagok, vagy az egyik itt kapja be, az egyik a meccset nézi, a másik a filmet nézi, a harmadik a mobilján valamit, és mindenki elrákcsál valamit. Vagy le tudunk együtt ülni, és oda hívjuk Jézust. Együtt Jézussal, közösségben étkezni. A zsidóknál amúgy is fontos volt, központi dolog, a közös étkezés. És vizsgáljuk meg az életünket, hol tartunk. Tudunk-e még együtt lenni vele és egymással egy étkezés keretében? Igen, üljenek le. Kézbe vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre. A következő föltekint az égre. Vagyis ezzel jelzi Jézus, hogy ő az atyától várja a megoldást, a segítséget, és üzeni azt is, amit Jakab ír a levelében, hogy minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Felülről, tőle várd, a te atyától. Mert ha kérsz, ha vársz, ő fog adni. Aztán hálát adott. Tehát fölnéz, hálát ad. Megköszöni Istennek a kenyeret. Megköszöni az embereket. Imádkozik. Tudunk-e étkezés előtt után imádkozni? Úgy ülünk-e le az ételhez, hogy hálát adunk? Hogy köszönjük, Urunk, hogy van mit tennünk. Mert hány embernek nincs? Akkor is, ha mi már ezzel nem törődünk, ha minket nem érdekel, mert sok van, bőven van, de van, akiknek nincs. És meg tudjuk-e köszönni? Majd megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta. Tehát mi történik? Leülteti a sokasságot, aztán megtöri a kenyeret, odaadja a tanítványoknak, és a tanítványok pedig a sokasságnak. Tehát Jézus kezébe tették először, nem arról volt szó, hogy menjetek, osszátok szét azt a keveset, mert oda kell adni Jézusnak. Aztán Jézus adja a tanítványoknak, a tanítványok a sokasságnak. Mit jelent ez? Hogy a tanítványok adnak, de csak azt tudják adni, amit kapnak Jézustól. Mindig csak akkor tudok adni, ha előtte kapok. És ahhoz mindig üresnek kell lenni a kezemnek, a szívemnek. Mert csak üres kézbe lehet tenni, vagy üres pohárba lehet tölteni. De adni csak akkor tudok, ha előtte én is kaptam. Ezt mutatja Jézus, és erre nagyon szükségünk van. Tehát hálát adni, kezéből venni, továbbadni. Ez a tanítványi életnek a menete. Azután azt olvassuk, valamennyien ettek és jól laktak. Valamennyien ettek. Ugye a szakasz végén Máté megemlíti, hogy csak férfi 5000 volt. De voltak nők és gyerekek. Tehát olyan 10000 ember lehetett jelen. És ezt írja az evangélista, valamennyien ettek és jól laktak, és ez a lényeg. Nem csak kaptak valamit, egy falatot, hogy elverjék az éhségüket, aztán majd hazamennek, és jól megvacsoráznak, hanem Jézus annyit ad, amitől jól lakok. Annyit ad, amennyi kell, hogy nem kell félteni magamat, ha Jézussal vagyok, mert annyit ad, amire szükségem van. Sőt, van maradék. Felszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Ugye 5 kis lángosszerű kenyértől indultunk, meg 2 haltól. Hát az nem tudta volna a 12 kosarat, még egy kosarat sem megtölteni. Tehát ilyen bőkezű az Isten, így tudja az övéit megáldani, hogy nem csak jut, hanem bőséggel elég, és marad is, hogy legyen mit továbbadni, hogy legyen holnapra, amiből élhetünk, és így ad igét is, hogy marad, amivel még tudunk szolgálni mások számára. Adja az Úr, hogy mi is összeszedjük a maradékot, tudjunk adni másnak, vagyis legyen maradék. Lesz legyen, amit magammal viszek az Isten tiszteletről. Van-e maradék? Van-e valami, egy morzsa, amit összeszedek, és el tudok mondani otthon, vagy akivel találkozom, hogy ma ezt kaptam az Istentől. Ezzel táplálja a lelkemet. És persze lehetne arról is beszélni, hogy Jézus felszedeti a maradékot, vagyis odafigyel a környezetre is. Nem azt mondja, hogy oké, itt van 10 000 ember, megkajál, és a McDonald's-os, meg egyéb, meg sok is papírokat, azt szépen itt hagyjuk. Tiszta terepet hagy maga után. Mert ő a teremtő, és neki fontos az ember, de fontos a környezete is. És jó, hogyha így is gondolunk erre a történetre, és figyelünk Jézusra, és ilyen síkon is tanulunk tőle, hogy legyen fontos nekünk a környezetünk is, az ember is. De akkor tud fontos lenni, ha az első helyen az Úr van. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az ígét, és olyan jó veled lenni, jó hallgatni, jó látni, ami történik körülötted, és amit te munkálkodsz. És kérünk, hogy formáld ezzel az igével a szívünket, végezd el, hogy legyen egy morzsa, amit el tudunk vinni, legyen maradék, amit meg tudunk osztani mással. Uram, sokszor saját számunkra se nagyon viszünk semmit. Most végezd el, hogy legyen, ami megelégít, és legyen maradék, amit elviszek, és odaadok másnak, elmondok másnak, hogy ő is erősödjön, növekedjen a te ígéd által. Köszönjük, hogy te egész más vagy, mint mi. Amikor mi elküldünk, te marasztalsz, mert van megoldásod. És segíts, hogy mi minden nehéz helyzetben megálljuk a próbát, észrevegyük, hogy ott vagy, hozzá tudjunk fordulni, és hogy képesek legyünk alkalmazni a te ígédet. Hogy ne valljunk kudarcot, hanem gyakorlatban is alkalmazzuk azt, amit esetleg aranymondásként el tudunk mondani, mert megtanultuk. Köszönjük, hogy tanítasz arra, hogy üljünk le együtt étkezésekkor, adjunk hálát azért, ami az asztalon van, adjunk hálát a te munkádért, adjunk hálát a Bibliáért, a lelki kenyérért, és köszönjük, hogy megtanítasz arra is, hogy nézzünk föl mindig, mert tőled jön az áldás, a jó adomány, és dicsérünk, magasztalunk ezért is, Urunk. Taníts meg minket imádkozni, taníts meg odafigyelni egymásra, és kérünk, hogy te őrizd az igét a szívünkben, könyörgünk a betegekért, az, hogy tőled várják a gyógyulást, eléd visszük a megfáradtak, az egyedül élőket, mert te vagy a jó pásztor, és add, Uram, hogy ezt megtapasztalják. Könyörgünk azokért, akik még nem járnak hitben, hallják meg a te hívásodat, eléd visszük a megkötözötteket, adj számukra szabadítást, és kérünk a gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, s azért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az Úr akarja, és élünk, a jövő héten bűnbánati alkalmakat tartunk, kedden és csütörtökön 6 órától. Ebből következik, hogy jövő vasárnap, úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, az új kenyérért való hálaadás alkalmából, tehát jövő vasárnap 10:30-tól úrvacsorai közösségre kerül sor itt a templomban. Befejezésül pedig énekeljük a 445. dicséret 6. versét. Nagy lelked élt, Uram!